álljunk föl, megadni a teremtőnknek a tiszteletet elsősorban és először énekkel, mert ugye tudjátok, hogy az ének az kétszeres ima? Nem véletlenül teremtette a teremtő a zenét, és a zene, mindig el szoktam mondani, ez egy örökkévaló művészet. Úgyhogy gyakoroljuk ezt, mert a mennyben is fogunk zenélni, úgyhogy jó, hogyha a Földön előkészülünk és tanulunk zenélni. Énekeljük a 281-es éneket, és én most megkönnyörök rajtatok, lejjebb vettem egy nagy szekundal, úgyhogy ha esetleg tévednék, akkor nézzétek el, mert nagyon magas az a D ott ma reggel. Úgyhogy 281, igen, ezt felhangokat nem kérünk, nem baj. Három verse van, higgy és bízzál mindenkor, tehát ezt fogjuk este énekelni. 281. Édesatyánk, szeretnénk hozzád fordulni, és szeretnénk mindenekelőtt hálával a szívünkben kifejezni azt, hogy megengeded, hogy imádjunk tégedet, mint az egyetlen teremtőt, aki bár emberi szemeink számára láthatatlan, mert a bűn elfedezte a te arcodat előlünk, mégis gondoskodtál arról, hogy érezzük és érzékeljük a te jelenlétedet, hiszen mindannyiunknak beléptél az életébe, mindannyiunkkal közölted a te lényednek a valóságát az életünk egy pontján, és ennek okán lehetünk most itt jelen a te házadban. Hálásak vagyunk azért, hogy megteremtettél bennünket, és megteremtetted ezt a mindenséget, és hálásak vagyunk azért, hogy megszámláltatlan helyen, a mindenségben, ahol értelmes lények vannak, dicsőítik és imádják a te nevedet, és szeretnénk mi is ehhez csatlakozni, és szeretnénk kifejezni azt, hogy méltó vagy arra, hogy téged, mint az egyetlen teremtőt tiszteljünk, előtted hódoljunk, és téged térdre húlva imádjunk. Szeretnénk hozzád fordulni azért, hogy te légy ezen az Isten tiszteleten jelen való valóságosan. Kérünk szépen, hogy áld meg a te szolgálódat, aki az igét fogja szólni. Kérjük azt, hogy ez az ige ne hulljon hiába a mi szívünkbe, hanem elvégezze azt a munkát, amelyet rendelted. hiszen megígérted, hogy egyetlen igét sem hagysz a földre hullani. Add, hogy a mi szívünk felemelkedjen te hozzád, és készek legyünk befogadni a te áldásaidat, amit elkészítettél. Szeretnénk a te szent színed elé idézni a te egyházadat, a gáborjáni gyülekezetet és a környéken lévő gyülekezeteket, Parkas Attilát és az ő feleségét, és az egész gyülekezetet. Szeretnénk imádkozni az ifjúsági osztályért, szeretnénk felemelni a mi szavunkat, nyugdíjas munkatársunkért, Horváth Sándornéért. Kérjük, hogy áld meg az ő életüket, az ő szolgálatukat, az ő munkájukat, és az ő veled való kapcsolatukat. Kérünk szépen, hogy gyülekezetünkből Hajnal Csabát vedd a te áldó kezedbe, amiképpen eddig is megtetted. Köszönjük azt, hogy zenéjével, énekével és igehirdetéseivel tudsz szolgálni a te szent nevednek, és tudja dicsőíteni az ő teremtőjét és megváltóját, aki te vagy. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, kérünk szépen, hogy ígéretes szerint emlékezzél meg azokról, akik szenvedések között, betegségben, fájdalomban vannak jelen. Emlékezzél meg azokról, akik el sem tudtak jönni, mert a betegség, a szenvedés az ágyhoz, illetve az otthonukhoz kötözi őket. Hisszük, hogy irgalmas és kegyelmes vagy, és az ő részükre is megadod azt az áldást, amit csak te tudsz adni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy imádhatunk téged, és szeretnénk kifejezni, hogy méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk, imádjunk, magasztaljunk, méltó vagy arra, hogy leboruljunk előtted, mert te vagy az egyetlen, aki teremtetted a mindenséget, és nincsen más Isten rajtad kívül, és ezt szeretnénk megvallani, tanúsítani az egész világ mindenség előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, az egyetlen felkentebb nevében, akit rendeltél, hogy foglalkozzon velünk, akit rendeltél, hogy közben járjon előtted életünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Amen. Hála igét idézem nektek, Zsoltár a könyvéből fogom idézni, mégpedig a 95. Zsoltárból, ami azt mondja és felszólít bennünket: jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népének legelője és az ő kezének juhai vagyunk. És a felszólítás: majd ha az ő szavát halljátok, menj ne kemény oldalati szívetek. Imádkozzunk ennek értelmében. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged ezen a mai napon. És hálásak vagyunk azért, hogy rendeltél nekünk megélhetést, biztosítasz nekünk munkát, hogy ezáltal is kifejezzük a mi hódolatunkat, tiszteletünket te irántad. Kérünk szépen arra, hogy amiképpen megígérted, legyen a te áldásod az adományokon, és add, hogy ennek értelmében és ennek következtében a világon egyre több felé a technika segítségével meghallják azt, hogy te vagy az egyetlen, akit imádni, dicsőíteni, magasztani érdemes, és akinek az életünket érdemes átadni, mert ott van a legjobb helyen. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük azt, hogy a te ígéreted szerint a legfőbb jót tartogatod számunkra, ami az örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Katinkának kellett volna jönni, de kérte, hogy neki most fontos dolga van a gyülekezetbe. És cserélni sem tudok, ezért elvállaltam én.
Ő meg jön április 29-én.
Igen, igen. Most... cserélte. Igen, megbeszéltétek.
Így van.
A Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében ezt olvashatjuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus az ajtónk előtt áll, és vár minket. Ez az ige a mai napokra szól, ma figyelmeztet minket. Mi a Laodicea beli gyülekezetnek a tagjai vagyunk, és ebből az utolsó levélből olvastam föl ezt az igét. Jézus az ajtónk előtt áll és sürget. Készen állok-e az eljövetelére? Ez a legfontosabb kérdés. És ez ma mindannyiunk számára az aktuális üzenet. Jézus hamarosan visszajön. Szeretne velünk úgy találkozni, hogy előzőleg már a szívünkbe költözött, és mint jó barátot fogjuk őt szemtől szemben meglátni. Ha figyeljük az eseményeket, megsokasodtak. A földrengések, cunamitok, erkölcsi romlás. Sokunknak vannak gyerekei, unokái. Tudjuk, hogy az iskolai szellem, az, ha úgy vesszük, nagyon szörnyű. Tudom az unokámtól, hogy egyszerűen az, hogy homokos, leszbikus, ez szinte természetes a fiatalok között. Nem is semmi erkölcsi normát, tehát nem érzik azt, hogy ez hiba lenne, hogy ő például a másik neméhez vonzódik. Ez teljesen természetesnek veszik. Szégyen, és tudjuk, hogy a Mózes könyvében arra figyelmezteti az ige, hogy utálatos ez Isten szemében. De a mai fiatalok nem, föl se fogják. És hát, ha nézik a filmeket, rengeteg olyan film van, ami erre ezt tudatosítja bennük. Tehát ebből is láthatjuk, hogy mennyire fontos, hogy mi magunk is elkészüljünk, és figyelmeztessük az embereket Jézus visszajövetelére. Azt is tudjuk, hogy mindenki maga ad számot magáról Istennek. Ne nézzük a mellettünk lévőt, nem érjük magunkat hozzá, mert ez hamis biztonságérzethez vezet. És kaptunk a Szentírásban egy mércét, ezt kell elérnünk. Olvassuk el a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből, a 15. versig. Tehát Filippi beliekhez írt levél második fejezet, 12-től a 15. versig. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, amint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távolétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvességeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fénylettek, mint csillagok a világon. Az egész, amit szeretnék ma kihangsúlyozni, ez a fedhetetlenség, tökéletesség. Néha idézek egy könyvből, 1888-as üzenet. Itt például a 90. oldalról szeretnék olvasni valamit. Isten nem engedheti meg, hogy a bűnös belépjen a mennybe, ha a bűnnek akárcsak a leghalványabb maradványa is megrontja a jellemét, mert egy parányi mag nagyságnyi mennyiség is elég a bűnből ahhoz, hogy felnövekedve ismét megfertőzze a világegyetemet. De ha Isten arra várna, hogy a bűnös megszentelődjék, mielőtt megigazítaná őt, akkor az örökké valóság sem lenne elég idő ehhez az eljáráshoz. Ha pedig pusztán megbocsátaná a bűnt abban az értelemben, hogy szemet huny fölötte, ha megigazítaná a bűnöst úgy, hogy elfogadná őt a menny számára hitetlen állapotában, akkor ezzel csak örök életűvé tenni a bűnt, és megvetéssel illetné saját fiának áldozatát. Istentől azonban egészen távol áll minden efféle cselekvés. Ő igaz, és megigazítója lehet ugyanakkor a bűnösnek, akinek hite van, mert a hit Isten igazságának igaz, szívbeli értékelése és megbecsülése azé az igazságé, amely megnyilatkozott abban, hogy Krisztus engesztelő áldozattát étetett az ő vérében való hit által. Sok vita zajlott már arról, hogy lehetséges-e elérni a tökéletességet. Zsidókhoz írt levél 6. fejezetének első versében ezt olvassuk, tehát Zsidókhoz írt levél 6. fejezet, első verse. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjetek tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Sok vita zajlott már arról, hogy lehetséges-e elérni ezt a tökéletességet, amiről az ige is szól. Arról is beszéltünk sokszor, hogy minden ember tökéletes a maga szintjén. A csecsemő, a kisgyerek, a kezdőhívő, a régi hívő, mindegyiktől más az elvárásunk, és hogyha ezt beteljesíti, akkor azon a szinten tökéletes. Viszont Isten ismer bennünket, látja a személyiségünket, tudja az utunkat is. Van, akit idő előtt elaltat, mert azon a szinten, amit elért, tökéletes. De Isten azt is látja, hogy több terhet nem tudna elhordozni, ezért, hogy megmentse, elaltatja. A 144 ezerről viszont azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ők szüzek, vagyis hamis tanítástól mentesek. Szájukban nem találkozott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fetretlenek. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk. Hogyan lehetséges ez? Ha önmagunkra nézünk, a botladozásainkra, azt gondoljuk, kizárt, hogy én közöttük legyek. Hisz számtalanszor elbuktam a harcaimban, de az ige azt mondja, hogy lesz egy szeplőtelen nép, de mi ezt nem tudjuk elhinni. Újból idéznék, és ez pedig a nagy küzdelemből, amit Ellen White írt, abból egy idézet. Krisztus, ami helyettesünk és példaképünk, egyszer mindenkorra bemutatta az igaz életet. Ő nem cselekedett bűnt, álnokság sem találtatott szájában. És itt nagyon sok igét mond, nem mondom az igehelyeket, de szinte az igéket írta le. Itt vannak, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét, ez a hármas angyali üzenetből. Győzni fognak, amint én is győztem, mondja Jézus. Nyoma sincs a perfekcionizmusnak ebben a szentírási tanításban, mert egyetlen szent sem győz másként, mint a nagy győztesbe. A perfekcionizmus azt állítja, hogy a testünk lesz szenté. A győztesek egyetlen érdemet sem tulajdonítanak önmaguknak, mégis mindent megnyernek hitük által. Krisztus mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez, mivel hogy mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Mert olyan főpapunká lett nekünk, aki szent, szeplőtlen, ártatlan, bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasabbá tétetett. De azoknak, akik akkor élnek majd a földön, amikor Krisztus közbenjárása megszűnik fenn a szentében, azoknak közbenjáró nélkül kell megállniuk a Szent Isten előtt. Ruhájuknak, folt nélkülieknek kell lennie, jellemüknek, bűntől megtisztítottnak, a meghintés vére által. Isten kegyelme és saját szorgalmas erőfeszítéseik által győztesekké kell lenniük a gonoszszal vívott csatában. Ezt olvashatjuk az nagy küzdelemben. Tekintsünk egy vissza a történelemben. Erről a könyvre utalnék, 1880-as üzenetre. Mi volt ez az üzenet? 1888-ban a generálkonferencia ülésén Jones és Wagoner által elhangzott egy üzenet, mely a hit általi megigazulásról szólt. Az akkori vezetők elutasították, de Ellen White kiállt mellette. Miért utasították el a vezetők? Azért, mert változniuk kellett volna, és ettől féltek, sokszor ez a mi bajunk is. Hitről olvasnék egy idézetet. Mi is a hit? Belső egyetértés Isten megértett igéivel, amely Istennek való készséges odaszentelésre és szolgálatra kötelezi a szívet. Elkötelez az iránt az Isten iránt, aki a megértést ajándékozta, aki megmozdította szívünket, aki előbb szeretett és keresett bennünket, és vonzott, hogy szemléljük Krisztust a Golgota keresztjén. Az emberi és az isteni cselekvés törvényszerűsége, hogy aki hittel elfogadja Isten cselekvését, az együttműködő munkatársává lesz néki. A hit olyan állapotba helyezi az embert, hogy egyesülve Istennel cselekedni tudja az ő cselekedeteit. Az isteni hatalom és az emberi eszköz együttesen, együttműködve tökéletes eredményt érnek el, mert Krisztus igazsága mindent véghez visz. Szeretném a hit általi megigazulást úgy, ahogy én megértettem elmondani nektek, ugyanis sokan nem bibliai értelemben értik. Például a katolikus tanítást a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt, ugye teszem a jó cselekedeteket, és akkor szenté leszek, üdvözülök. A protestáns tanítás elkezdte úgy hinni már, ahogy a Biblia tanítja, tehát, hogy van egy része, a jogi rész, a tulajdonított igazság. Ez azt jelenti, hogy hogy ha én hiszek Jézusban, akkor ő nekem tulajdonítja az ő igazságát, és akkor én már üdvözülök. Tehát biztos az üdvösségem. Sajnos a protestáns egyház itt meg is állt. Ugye Luther Calvin tanítása után tovább kellett volna lépniük, és tovább kutatni a Bibliát, de nem tették. A helyes megértése, és a Biblia szerinti, az a hitáltali megigazulásnak az, hogy két része van. A tulajdonított igazság és a részesült igazság. Ehhez először azzal kell kezdjem, hogy Jézus mikor itt élt a földön, azt tudjuk, hogy megszületett csecsemőként. És ő fölvette a mi 4000 éves megromlott emberi természetünket. De ugyanakkor tudjuk, hogy ő Isten is volt, tehát ő benne volt az isteni természet is, de viszont miután csecsemőként született, neki is ugyanúgy a jellemet kellett kialakítsa, mire felnőtt, mint ahogy nekünk is ki kell alakítsuk a jellemünket. Ez a két természet nála egybeolvadt, és miután ő mindig nemet mondott a rosszra, a kísértésekre, ezért bűntelen életet élt. Na most az a kérdés, hogy mi hogyan tudjuk hitáltal mi is azt cselekedni, amit ő, ugyanis ez a Krisztus igazsága, ahogy ő élt. Hogyan kapjuk mi ezt meg? A Péter levelében olvassuk, 2. Péter, 1. fejezet, 4. versében, amely ezt alátámasztja, amit mondani fogok. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Tehát itt isteni természetet ajándékoz nekünk Isten. Tehát, ha mi megbánjuk bűneinket, újjászületünk, akkor Isten adja nekünk az ő szent lelkét, és ezáltal isteni természet részesei leszünk. És ahogy Jézus, ahogy élte az életét, és azért tudott nemet mondani a kísértésekre, a rosszra, mert az ő isteni lénye szinte utálta, hogy fejezzem ki, tehát nem tudott rosszat tenni, mert egyszerűen az a mennyei légkör, az benne volt. És ugyanezt kell nekünk is elérni, hogy mi is utálattal nézzünk magára a bűnre. Mert úgy kezdtem, hogy Isten egy fetetlen népet fog maga elé állítani. Hát hogyan lehetséges ez, hogyha mi minden nap sorozatosan vétkezünk? Tehát nekünk is be kell fogadnunk a szent lelket, minden nap nemet kell mondanunk a kísértésekre, és azt tudjuk, hogy ez az megromlott emberi természet, amit öröklünk a szüleinktől, és a kívánságok, amik bennünk vannak, ezek életünk végéig ott lesznek. Tehát életünk végéig kísérteni fognak a rosszra. De a bennünk lévő isteni természet és a Szentlélek pedig arra fog sarkalni minket, hogy a jó irányba menjünk, és olyan jellemet fejleszünk ki, ami Jézusé is volt. És csak így tudunk bejutni a mennybe. Tehát nagyon fontos üzenet ez, hogy befogadjuk Isten szent lelkét, és így próbáljunk meg élni. És higgyük el, hogy ez lehetséges. A legtöbbször az a baj, hogy el se hisszük, mert magunkra nézünk, a botladozásainkra, és azt mondjuk, hogy hát ez nem lehetséges. Ábrahámról is olvastuk, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. És Ábrahámnál is nem a cselekedetei, hanem a hite miatt fogadta el őt Jézus. Engedelmes volt Isten utasításának. Hit Jézus szavának, csak utána cselekedett. Ugyanígy minket is jogilag elfogad Isten, nekünk tulajdonítja igazságát. Ez az igazság Jézusban, az ő kereszten bekövetkezett halálában rejlik. Jézus meghalt mindenkiért, érted, értem, a leggonoszabb bűnösért is. Ezáltal a megváltónk lett. Ha elfogadjuk őt, Isten nem a mi elkövetett bűneinket látja, mikor ránk néz, hanem Jézus bűntelen életét. Mintha helyet cseréltünk volna Jézussal. Jogilag Isten gyermekei lehetünk, és ezt Jézus mindenkinek kivétel nélkül felajánlja. Ez a tulajdonított igazság, mely kegyelemből jár nekünk. Tehát Jézus, tudjuk, mindenkiért meghalt, és ezért ez mindenkinek jár, hogyha hisz. A részesített igazság, az pedig ennek a gyümölcse. részesít, tehát megteszi Jézus azt, ami szívünkben, hogy megtisztítja, mert csak tiszta szív fogadhatja be a Szent Lelket, és akkor tudjuk azt a jellemet kifejleszteni, amiről az előbb beszéltem. Az egyik lator Jézus oldalán, aki ott a kereszten elismerte bűneit, Jézusban meglátta megváltóját, hát mondhatjuk azt, hogy a tulajdonított igazságban részesült, mert többre nem volt lehetősége. Neki ennyi elég volt. Nekünk, akik egyszer elhittük, hogy Jézus a személyes megváltunk, többet is kell tennünk. A gondolatok a hegyi beszédben egy idézetet fölírtam. A bűnbocsánat többet jelent annál, mint ahogy sokan feltételezik. Isten megbocsátása nem csupán bírói aktus, amelyel szabaddá tesz minket a károsztató ítélettől. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is térít belőle. Isten megmentő szeretetének kiáradása az, ami átalakítja a szívet. Tehát Isten munkája az, hogy ő megtérít a mi bűneinkből, átalakítja a mi szívünket. Tehát többet kell tennem. Miután megkaptam a tulajdonított és a részesített igazságot, utána következik a megszentelődés, és ez az, ami az egész életünkön végigmegy. Viszont mennyi ember altatja el magát azzal, hogy elég, ha úgy érzem, hogy üdvözülni fogok, és nem kell tovább tennem semmit sem. Mert figyelmen kívül hagyják a Szentírás tanítását, mely szerint Jézus eljövetelére egy fedhetetlen népnek kell elkészülnie. És hogyan megy ez végbe? Szent lelkével Isten végzi ezt bennünk, ha hagyjuk, időről időre felhoz a bensőnkből olyan bűnöket, amiket meg kell bánnunk és el is kell hagynunk. Figyelünk erre a belső hangra? Vagy elaltatjuk magunkat azzal, hogy én úgysem lehetek ebben a testben tökéletes, nem érhetem el ezt a mércét? Itt jön be a hit. Hiszem-e, hogy Isten meg tud engem változtatni? Jézus az evangéliumokban mustármagnyi hitről beszélt, mely ha fává növekszik, hegyeket is el tud a helyükről mozdítani. Mi sokszor ebben is kételkedünk, mert bukásainkra tekintünk, nem Jézusra. Jézus eljött ebbe a világba, ahogy már mondtam az előbb, emberi testben s győzött, bűntelen életet élt. És nem azért győzött, mert Isten is volt. Azt letette, mikor közénk jött. És figyeljük meg a kísértésekre adott reakcióját. Jött a kísértés, és ő nemet mondott rá. Ezt kell megtanulni Jézustól, és az ő bennünk lakozása teszi ezt lehetővé. És erről szól a hitáltali megigazolás, amit az előbb megpróbáltam elmondani. Elhiszem-e, amit az ige tanít, hogy Isten együtt minden lehetséges, még a bűntelen élet elérése is. Ez nem azt jelenti, hogy a testünk nem tud bűnt elkövetni. A hajlam életünk végéig ott lesz, csak a mi válaszunk lehet nem a test bűnre való csábítására. És azt is tudatosítsuk magunkba, hogyha azt mondom, hogy nem lehetséges, akkor tulajdonképpen Sátán oldalára állok a kételkedésemmel. És Sátán mindig is azt mondta, hogy nem lehetséges a törvényt betartani. Megint idéznék az 55. oldalról. Ellenállni a kísértésnek azt jelenti, hogy amikor egy embert hatalmas befolyás ösztökél arra, hogy megcselekedjék valamely rossz dolgot, és ő tudja, hogy megtehetni ezt, de hitáltal ellenáll, szilárdan támaszkodva Isten erejére. Ez volt az a megpróbáltatás, amelyen Krisztus keresztül ment, és ezen megyünk mi is keresztül. A jellemünk lesz olyan, hogy azt mondjuk szívünkben, mint József Potifárné csábító ajánlatára, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen. Ha nem ilyen tiszta a szívünk, nem fogunk tudni megállni a nagy nyomorúság idején, ami ránk vár. Abban az időben Jézus kilépett már a mennyei szentélyből, nem lesz közbenjárunk, és úgy kell megállnunk. Most még van közbenjárunk Jézus a szentélyben. Ha megvalljuk bűneinket, Jézus eltörli azt, mintha nem is követtük volna el. A kegyelmi idő lezárulása után vajon fogunk elkövetni bűnt? Nem. Azért nem, mert most Jézus életét szemlélve átalakul Jézuséhoz a jellemünk. Megtanuljuk tőle, hogyan kell nemet mondani a bűnre való csábításra. És annyira fogjuk Jézus szeretni, hogy szeretetből nem követünk el bűnt. Mi Jézus mennyasszonya vagyunk. Milyen egy igazi mennyasszony? Mi motiválja őt az esküvőn? a vőlegénye iránti szeretete. Nem az evés-ivás érdekli, ami általában a meghívottakat érdekli, hanem ezekről elfeledkezve csak a vőlegénye iránti vonzalma. Ilyen az, amikor az örök élet reménye vonz a gyülekezetbe, és nem Jézus személye, hogyha nem a vőlegényre nézünk. Ebben az esetben Jézus nem tud minket átalakítani saját jellemére. Ezek az önző indítékok, amit a múlt heti szombatiskolában is tanultunk. És ezt nevezik kétlakiságnak. Kell egy kis kereszténység, hogy a menny az enyém lehessen, de kell a világi kívánság is, hogy itt a földön is jól érezzem magam. Ilyen gondolkodás mellett Jézusnak való átadásunk nem lehet teljes, és ezt Isten nem fogadhatja el. Nem lehetünk Krisztus menyasszonya, ha nem vagyunk teljesen az övé. És erre a menyasszony létre fel kell készülni. Ez folyik most a megigazítás, vagy megszentelődés. A szeplőtelenséget csak úgy érjük el, ha elhisszük, hogy ezt lehetséges elérni. Mindent megteszünk azért, hogy a jogi lépés, Jézus kereszthalála ne váljon hiába valóvá az életünkben, s a részesedett igazság is a miénk lehessen. A Biblia tanít minket arról, hogy milyen gyakorlati lépései lehetnek ennek. Jeremiás könyvében olvassuk, hogy igyekezzetek a város jólétén, mert ez szolgálja a ti jóléteteket is. Ezt Jeremiás tanácsolta a fogságba, Babilonba húzott zsidóknak. Mi is Babilonban élünk, ez a világ a Babilon. Nem válhatunk remettékké kivonulva a világból. Az adventista népnek nem ez a küldetése, hanem az evangélium hirdetése szóval, tettel, az életünkkel. Mi Krisztus levele vagyunk e világ számára, és a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Ezért kell elhinnünk, hogy lehetséges megigazulnunk, mert csak így lehetünk hiteles üzenetvívő. Az emberek akkor fognak nekünk hinni, ha látják, hogy szeretjük egymást. Ez csak a Szentlélek segítségével lehetséges, de más út nincs. Isten a szeretet, vegyük ezt nagyon komolyan. Vigyázzunk szavainkra, mert Jakab apostol azt mondja, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Vajon, ha Jézus eljön, melyik csoportban leszünk? Azok között, akiket Jézus nem ismer, vagy azok között, akiket Jézus jól ismer, mert barátainak mondhat? Milyenek a cselekedeteink, mik az indítékaink? Önzőek, vagy a szeretet motiválja? Azért teszem, hogy az emberek jót mondjanak rólam, vagy azokat a cselekedeteket teszem, amit Isten számomra már rég elkészített. És ezeket olyan természetesen teszem, hogy el is felejtem, miután megtettem. A másik ember lesz a fontos, nem én. Jézus is ezt tette, amikor a földön járt. Széllyel járt jót tévén, tanított, gyógyított, az emberek javát szolgálta. Ha Jézus életét szemléljük, mi is így teszünk. Közben végbe megy a megigazítás munkája. Így miénk lehet Jézus dicsősége, vagyis az ő jelleme. Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Be akar jönni a szívünkbe, egyé akar velünk válni. Mit teszünk? Kinyitjuk az ajtót, beengedjük őt, vagy bezárkozunk a mi kis világunkba? Jézus minden percben döntésünkre vár, mert ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Akarom-e ezt? Elhiszem-e, hogy Jézussal minden lehetséges? Változhatok olyanná, amilyennek Jézus szeretne látni. Ez legyen, ez váljon mindjárt életében valósággá.
Amen. Mert Isten kegyelemre intézi ezeket a szavakat, és amíg ezeket a szavakat intézi, addig van kegyelem. De ugye, ahogy elhangzott többször, nem lesz mindig Jézusnak a közbenjárása a mennyben. Úgyhogy azt hiszem, hogy válaszolnunk kell erre a kegyelmi felhívásra. Mégpedig tegyük ezt a 217-es számú énekkel. 217-es számú ének első, második verset énekeljük, mert imádság következik, és utána pedig a harmadik és negyedik versét.
Thank you. gyülekezet, nép, itt állunk előtted. Bocsásd meg a vétkeinket. Kérünk, hogy szent lelked úgy irányítsa a mi lépteinket, hogy minden bűn, amit te felszínre hozol a mi szívünkből, mert a legmélyebb is, hogy le tudjuk azt tenni elég, hogy te azt meg tud bocsátani és el tud törölni. Úrunk, szeretnénk együtt lenni veled majd a te országodban. Kérünk, hogy ehhez tisztítsd meg mindannyiunk szívét, és mindannyiunkat vezess el oda, hogy együtt örülhessünk majd veled. Köszönjük, hogy te mindenkiért meghaltál, és mindenkit oda szeretnél vezetni hozzád. Köszönjük, hogy már itt a Földön érezhetjük egymás szeretetét, és mi ezzel a szeretettel szeretnénk téged is szeretni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, és kérjük, hogy te vezess továbbra is. Jézus nevében kértünk. Amen. Fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt.